Mindenható Isten, köszönjük neked ezt a mai reggelt is. Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy találkozhatunk, hogy együtt lehetünk a te nevedben. És tudjuk azt, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy többen összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük, és igazából ez az, amiért itt vagyunk ma reggel, hogy tőled tanuljunk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy válaszokat kapjunk a kérdéseinkre. Úgyhogy köszönjük neked a lehetőséget, és kérünk, hogy tölts be minket, hogy egy természet feletti módon adj megértést, hogy a te szent szellemed legyen az, amely beszél hozzánk, és akire figyelünk, és akit meghallunk. Adj alázatos szívet, Uram, egy olyan hozzáállást, amely hajlandó beismerni a tévedését, de ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, ami igaz, és ami felől helyesen meggyőződött. Adj alázatot nekünk ma reggel. Ez az imánk, és kérünk, hogy áld meg ezt a néhány gondolatot te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Egy picit szeretném folytatni a múlt heti gondolatot. Emlékeztek még rá, hogy miről beszéltünk múlt héten? Arról beszéltünk, hogy milyen erőforrásból élünk, igaz? Azt mondtuk, hogy két hibát lehet elkövetni. Az egyik, hogy rosszul mérem fel a feladatot. A másik pedig, hogy rosszul mérem fel az erőforrásaimat, amellyel gazdálkodhatok. És az egyik nézőpont a természeti, ugye Jeremiás 17-ben megnéztük, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik. És ezt kicsit kitágítva ezt a gondolatot úgy fogalmaztuk meg, hogy ha csak a természeti szinten vizsgálódom, akár a kihívások, akár az erőforrások szintjén, akkor valószínűleg egy téves kalkulációt fogok végrehajtani. Azt fogom gondolni, hogy a feladat csak annyi, amennyi a fizika, biológia, kémia, gazdaság, a társadalom, pszichológia. Azt gondolom, hogy semmi másról nincs szó, csak egy nagy gépről, amit tudnom kell, hogyan kell, tudnom kell beállítani, és ha jól beállítom, akkor uralkodok rajta, és engedelmeskedik nekem. A probléma viszont az, hogy ez a nagy gép a szabad akarattal bíró emberekből is áll, ahol a szabad akarat egy valódi tényező, ahol az, hogy valaki jobbra vagy balra, hogy igen vagy nem, az nem egyszerű matematika, nem egyszerű, nem egy gépezetnek a szigorúan meghatározott rendszere, ahol átállítok egy paramétert, és teljesen egyenes arányban nyilvánvalóan megtörténik a változás a túloldalon. Nem erről van szó. Akik tárgyaltatok már, illetve akik sokat tárgyaltok, akik vezettek másokat, akiknek vannak gyerekei, nehogy Isten tizenéves gyerekei, aki férj vagy feleség, az tudja, hogy egy másik ember az jóval több egy bonyolult gépnél, amit ki tudsz ismerni, és egyszerűen használni tudsz. Nem így működik. A másik pedig, hogy ha bár vannak természeti törvények, és tényleg olyan törvényszerűségek, amelyeket ismerni és kihasználni, majdhogy nem szükséges és kötelező, részben ezt hívjuk bölcsességnek, ugye? Az ismeret az, amikor tudom, hogy a dolgok hogy vannak. A bölcsesség pedig az, amikor megvan a megfelelő információm, de ezt az információt képes vagyok úgy összerakni, hogy ki tudok következtetni olyan következményeket, amelyek jelenleg még nem ismerhetőek. Tehát időzőjelben téve meg tudom jósolni a jövőt nagy valószínűséggel, egyszerűen abból, hogy értem, hogy hogyan működik a világ. Ez a bölcsesség. És erre van alapunk. Tehát Isten adott olyan törvényeket és olyan szabályokat, ami alapján lehet így gondolkozni. De a világunknak van egy olyan része is, amely nem látható. Jó reggelt, Attila! Isten hozott. Van még hely itt valahol az első-második sorban? Aminek vannak olyan szereplői, akikkel nem is tudsz kalkulálni. Beszéltünk róla, hogy szellemi lények élnek ebben a világban, Istenen kívül is angyalok, akiket ő teremtett, akik nagyon hozzánk bizonyos értelemben hasonló lények, de akiknek egy része ellenséges. Az ördögről és a démonairól szóló mese az nem egy mese, hanem a Biblia leírása szerint egy történelmi tény és a valóságunknak egy olyan kategóriája, amellyel komolyan kell számolni. Egy szellemi háború kellős közepén élünk, ahol ennek a háborúnak az egyes tényei befolyásolják a te életedet, a karrieredet, a családodat, a magánélet, a nyugalmadat. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a színtere ennek a harcnak valójában az én lelkem, a te lelked. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy igen, ha bár amikor ez egy embernek egy ilyen különleges képessége, akkor mondjuk azt, hogy érdemes megkérdőjelezni, de a Biblia beszámol egy csomó olyan eseményről, ahol emberek találkoztak angyalokkal úgy, hogy nem tudták, hogy angyalok. Sőt, a Biblia írja egy helyen, hogy a vendégszeretetről ne feledkezz meg, mert tudtatokon kívül lehet, hogy angyalokat láttok vendégül. Nagyon érdekes. A szent angyalok igazából Isten tökéletes akaratát képviselik. Ők hírvívők, szolgák Isten akaratában, tehát ők nem önállóskodó, a saját pecsenyéjüket sütögető, az életünkbe beavatkozgató lények. Azok a démonok. Úgyhogy oké, bizonyos szinten ez nem, tehát nem lehetetlen. Csak így ennyi. De csak így zárójelbe, oké, tehát hogyha van egy természet feletti, mindjárt Attila, csak ezt hagyj fejezzem ezt a gondot, ha van egy természet feletti tényezője az életünknek, amit igazából nem nagyon tudunk befolyásolni, akkor élből felmerül a kérdés, hogy vajon van-e egy természet feletti erőforrása is. Isten vajon az én oldalamra áll-e, vagy csak közömbösen nézi az életemet, és azt mondja, hogy húzzál bele, Sanyi, és hogyha megfelelően teljesítesz, akkor majd én is szóba állok veled. És ugye megnéztük Isten ígéreteit, és azt láttuk, hogy ő ezerrel mellettünk van. És az egyetlen, és az egész oka, miért erről beszéltünk, az az, hogy az egyetlen, ami megállíthatja Istent abban, hogy felneveljen minket, hogy megáldjon minket, az, hogy mi nemet mondunk neki. A szabad akarat Isten első számú intézménye, ami azt jelenti, hogy te mondhatsz igent, és mondhatsz nemet Istennek. Szabad akaratod van. Valódi szabad tényező, amit Isten nem manipulál, nem döngöl le az erejével, hanem egyszerű érveléssel és a szabad akaratom hozzáállásának, illetve döntéseinek a tiszteletben tartásával kezel. Azaz Isten azt mondja, hogy megáldlak. Én meg azt mondom, hogy nem hiszem. És erre Isten azt mondja, hogy de tényleg, de nem, de igen, de nem. Oké, akkor ezt egy év múlva előről kezdjük. És vár addig, amíg te igent nem mondasz neki. És persze, mert szeret, ezért nem tudod őt lerázni. Olyan, mint egy hűséges kutya, kapaszkodik a nadrágodba, és amikor így lerugod magadról, akkor egy kicsit arrébb áll, de hogy elindulsz, megy utánad. És várja a lehetőséget, hogy mikor tud úgy bekopogtatni az életed ajtaján, hogy te kinyitod neki az ajtót. Úgyhogy erről beszéltünk. Mivel kalkulálsz, amikor az életedet nézed? Milyen tényezőkön gondolkozol? Milyen tényezőkkel kapcsolatban érzed magad felelősnek? Ez a te döntésed és a te felelősséged hisz. Miért? Szabad ember vagy. Szabad akarattal. A döntéseidnek következménye van. És a második gondolat, és egy picit szeretnék erről is beszélni, csak így előrevetítem, hogy a második gondolat pedig ez, hogy kik vagyunk mi egyáltalán. És aztán megkérdezzük Attilát, hogy mit akart kérdezni, vagy hozzászólni. De erről szeretnék beszélni. Hogyan használhatod az erőforrásaidat? Ez egyik. A másik pedig, ki vagy te? És mi ennek a jelentősége? Mi a jelentősége annak, hogy te egy nyomorult senki vagy, aki megpróbál valakivé válni, de közben tudja, hogy a próbálkozása, mondjuk azt, hogy csak mértékkel sikeres, és ezért nem vagy az, akinek lenned kéne. Miért fontos ez? Mi lehet a jelentősége annak, hogyha ebből a vagyok valaki, vagy válni akarok valakivé harcból kiléphetnél, és egy igazán egészséges énképpel élhetnél. Erről a kettőről szeretnék röviden beszélni, de Attila, remélem nem felejtetted szavad. Erről ti is hallottatok? Ezt én ezt nem tudom, hogy ez biblikus-e. Hogy kisgyerekek látják az angyalokat. Ugye? Igen. A bibliai tan az az, hogy a hívő embernek és a gyerekeknek is vannak testőreik. Ugye a gyereknek azért, mert amíg el nem jut a felelősségre vonás koráig, felelősségre vonhatóság koráig, addig igazából Isten általános kegyelmében üdvözül. Mi valami olyasmit jelent, hogyha egy csecsemő meghal, vagy hogyha egy gyerek elvetél, vagy hogyha a felelősségre vonhatóság korhatára előtt elhagyja ezt a világot, akkor automatikusan a mennybe megy. Ha már mondhatott egy felelős nemet Istennek, akkor ezzel a felelős nemmel elszámoltatható. Úgyhogy, de a hívőknek és a gyerekeknek testőreik vannak, ez egy ám angyalaik, akik vigyázzák az életüket, és igen, hallok, tehát ez igazából nem, tehát hogy nem, most nem tudok olyan biblia verset, ami ezt alátámasztaná, de hallottam erről, igen. Igen, igen, hogy egy gyerek sokkal könnyebben hisz, mint egy felnőtt. Gyerekként a valóság nem látható részeinek tényként való elfogadása olyan egyszerű. Csak később, ahogy ugye komoly, racionális, ami nem rossz dolog, de túl gondolkodó emberekké válunk, vagy sokkal inkább úgy mondom, hogy egy humanista oktatási rendszer termékévé válunk, úgy megtanulunk nem hinni. Nagyon érdekes. És aztán később, amikor a felelősségemnek igazában tudatában vagyok, és még mindig őszinte, akkor újra megtanulok hinni. A tényeket újra összerakom, és a lelkemet egyszerűen arra szólítom fel, hogy figyelj, engedj a tényeknek. Tehát ne legyél vak hívő, akkor naív vagy, és nem hívő. A hit az meggyőződés. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Úgyhogy szerezz meggyőződést. Én emlékszem, amikor én Istent kerestem, ez volt a parancs, amit a saját lelkem diktált nekem. Sanyi, az élet komoly dolog. Sanyi, ne szúrd el. Figyelj, 31 néhány éves vagy, követtél már el annyi hibát, hogy ne hidd el azt, hogy ez egy rózsaszín álom, amit nem lehet elszúrni. Sanyi, el lehet szúrni. Ne szúrd el az életedet. Na de hogyan? Na ezt a kérdést kell megválaszolnod. Keresd az igazságot. Szerezd meggyőződéseket. Ha ateista akarsz lenni, legyél, de meggyőződésesen. Úgy értem, ha be tudod bizonyítani, hogy az ateizmus az az életforma, amit élni kell, akkor én is úgy fogok élni. Tehát én nem azért vagyok hívő, mert ez a vallásom, és ragaszkodom a saját igazságomhoz, akkor hülye lennék, már bocsánat, tehát akkor korlátolt lennék. Az egyetlen oka, miért én hívő vagyok, az, hogy a tények újra meg újra azt igazolják, és azt bizonyítják, hogy ez a filozófia írja le a valóságot, azaz a kereszténység igaz. És ha nem lenne az, akkor tovább kéne keresnünk. Ezzel egyet tudtok érteni? Tehát ha meg tudnánk állapítani, hogy nincs igazunk, akkor föl kéne állnunk, és azt kéne mondanunk, hogy tévedtünk, de keressünk tovább, mert az élet még mindig túl értékes ahhoz, hogy csak úgy nőjek bele a világba, mint a dudva, és a végén arra jöjjek rá, hogy elszúrtam az egészet. Úgyhogy újra meg kell tanulnunk hinni, azaz meggyőződésekkel élni, amelyek tényeken alapulnak. Rendben. Emlékeztek még a sztorira? Az erőforrásokról beszélünk. Mikor győzte le Dávid Góliátot? Ez volt ez a gondolat akkor támadt, amikor a vasárnapi istentiszteleten egy rövid bevezetőt mondhattam, és rájöttem, hogy erről muszáj itt is beszélnünk, mert ez a kulcsa a dolognak. Ismeritek a sztorit? Dávid jön, pak, óriás fekszik, lecsapja a fejét, és ezt így intézzük el, igaz? Ti is így intézitek a dolgaitokat? Igen? Hát így csináljuk, nem? Tehát, hogy amikor olvasom ezt a sztorit, akkor mindig ilyen, hát jaj, de aranyos, milyen jó kis történet, remélem sose lesz az enyém. Mert hogyha nekem egyszer oda kell állnom az óriás elé, akkor én elfutok. Vagy oda megyek, és ő lecsapja az én fejemet, és úgy van vége, így sicsúgy. Tehát úgy értem, nézem ezt a történetet, és a régi módon gondolkozom a természeti erőforrásokkal számolva, és azt mondom, hogy ez egy lehetetlen kihívás. Mission Impossible, úgy értem, indul a zene, nem tudom eldudolni, mert nincs zenei érzékem, de a lopakodó zene már megy is, és én pedig a lehetetlen küldetésnek vágok neki. Mert az lehetetlen. Úgy értem, az egy olimpikon volt, egy csúcs, egy bajnok, egy óriás, úgy értem, a melyik ez az új Fight Club, ugye, ahol mindennel szabad is még... Mi? Melyik? K1, így van. És ő az orosz bajnok, a legyőzhetetlen, és 160-as az IQ-ja, és intelligens, és erős, és okos, és egy hihetetlen... És Sanyit bezárják vele oda a ketrecbe. Ha? Ha? Hol a hited, Sanyikám? Tessék? Azonnal viszonyítani kezdek. És a baj az, hogy a viszonyításom így fog kinézni. Magamat mérem hozzá, és őt hozzám. És a mérés nagyon világos lesz. Tehát a pillanatok alatt levonom a következtetést. Esélytelen vagyok. Esélytelen. Oké, és igazam van? Természeti szem... Oké, amit hiszek, az az igaz. Nagyon jó, köszönöm. A mai ember ezt ma, amit hiszek, az az igaz. Rendben. És én ennek értem a lélektani, tehát értem a lélektani jelentőségét, mert mondjuk azt, hogy nekem vannak valós erőforrásaim. Tehát azért lehet, hogy ügyes vagyok, tehát lehet, hogy egyszer-kétszer orrba tudnám én is nyomni, lehet, hogy a nagy kard elől kétszer el tudnék ugrani, ha mernék cselekedni. De ha a hitetlenségem, a félelmem megbénít, akkor lehet, hogy ezt se teszem meg. Tehát, hogyha elhiszem magamról, hogy tudok győzni, akkor élni fogok az erőforrásaim teljességével. Viszont, hadd mondjak egy másik analógiát. Ott vagyunk a tóparton, és tél van. És jég van a tavon. És a kérdés az, hogy ráléphetsz-e a jégre, vagy sem. És ugyanez az analógia, ha azt mondjuk, hogy amit hiszel, az az igaz, vajon tényleg működik-e ilyen szinten? Tehát ha a jég vékony, és én azt hiszem, hogy vastag, vajon a hitem megtart-e a jégen? Ez egy fontos kérdés. Vajon megtart-e a jégen? Nem. A hitem nem módosít valóságot, csak belül, a tudatom szintjén, a saját erőforrásaimmal való gazdálkodás szintjén. A hitem, hogy vastag a jég, mindössze önbizalmat ad, és lazán láslatyogok a jégre, meglepődök, hogy recseg, és beszakadok. De ugyanígy fordítva, hogy ha a jég vastag, és én nem hiszek benne, és azt hiszem, hogy vékony, és mondjuk farkasok elől menekülve rárohanok, mert azt gondolom, hogy a fulladásos halál is jobb annál, mint hogy széttépnek, vajon a hitetlenségem miatt beszakadok-e? Nem, a helyzet az, hogy az objektív valóság tart meg engem, a hitem csak azt... Hogy? Mit csinál? Csak a hozzáállásomat módosítja. Így van, csak a hozzáállásomat módosítja, és nem a tényeket. Úgyhogy a kérdés az ez, akkor most tartunk itt. Mikor győzte le Dávid Góliátot? Mikor? És hadd olvassuk fel a részeket, jó? Tehát azt az egész szakaszt. A 31. verstől olvasom, Sámuel 17-ben. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához lendelte. Dávid ezt mondta Saulnak. Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi, fiatal kora óta. És itt van az egyenlet. Itt tartok én, amikor a K1-es világbajnokkal összezárnak egy ketrecbe. Én is levonom a következtetést, mint amit a király Saul, te fiatal vagy, ő harcedzett és óriás. Nem mehetsz. Lehetetlen. Ez a természeti kalkuláció. És itt jön Dávid válasza, és ez a lecke, ez, amit nekünk is meg kéne tanulni. Figyeljetek! Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Oké, tehát ez a rövid válasz. Tehát Dávid azt mondja, hogy én nem megalapozatlanul megyek ez ellen az ember ellen. Nekem van egy előéletem, amiről te nem tudtál. Az előélet az, hogy egy nyomorult kis juhpásztor vagyok, de megöltem az oroszlánt, és megöltem a medvét. És ez is egy elég érdekes sztori, ugye, hogy ölted meg az oroszlánt, meg a medvét? Elkaptam a szakállánál fogva, ugye, és mit mondott? És leterítettem. Ah, ugyan már, Dávid, az oroszlánt, elkaptad a szakállánál fogva. Hát persze, miután leütöttem a paritjával. Tehát amikor már fekszik az oroszlán, akkor elkapom a szakállánál fogva, és leterítem. Dávidnak volt egy előélete. És olvassuk csak tovább. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. És itt van a lényeg. Dávid így élte az életét. Dávid fiatal korában kereste Istent. És Isten elkezdte kiképezni Dávidot. Elkezdte megtanítani őt arra, kicsi korától fogva, hogy az életet több annál, mint amit a szemed lát, és amit a kezed meg tud tapogatni. Van egy természetfeletti ellenséged, van olyan ellenséged, akivel szemben te nem győzhetnél. Ha jön egy medve, és elviszi a bárányt, ha jön egy oroszlán, és elviszi a bárányt, neked nincs esélyed egyedül, de én veled vagyok. Én adok neked természetfeletti képességet arra, hogy mégiscsak győzz. És ennek a dolognak a lényeg az, hogy ez Dávid nem feltételezgetésből mondta. Tehát ha én most fölállnék, és azt mondanám, hogy oké, hát ha Dávidnak megcsinálta, Isten megcsinálja nekem is, úgyhogy dobjatok be az oroszlán verembe, és én majd ott elkapom a szakállát, és leterítem. Vajon mi történne? Szerintem elkapna az oroszlán engem, és leterítene, és mivel nincs szakállam, ezért valószínűleg másképp csinálná. Miért nem működne nekem? Mert engem Isten erre sose tanított. Nekem Isten sose mondta, hogy majd leterítem az oroszlánt, meg a medvét, és Góliátot sem. De Dávidnak igen. Dávidnak volt egy személyes járása Istennel, egy mód, ahogy tanulta az írásokat, imádkozott, hagyta, hogy Isten vezessen, ahogy megtette az apró hitbeli lépéseket, ahogy imában átgondolta, hogy lesz, ahogy imában választ kapott. Biztos el tudom képzelni, hogy félt, ott volt a Junyáj mellett, és tudta, hogy portyáznak az oroszlánok, és félt, és valószínűleg az életért rettegve könyörgött Istenhez, hogy mentse meg. És lehet, hogy hallotta azt a csendes halk hangot, amit Illés is hallott, hogy veled vagyok, veled vagyok, ne félj. És lehet, hogy először csak jött az oroszlán, és csodálatos módon nem kapott el senkit. És aztán lehet, hogy egyszer megtörtént, belekerült a helyzetbe, és Dávid az imáiban már annyiszor hallotta, és lehet, hogy sarokba is volt szorítva, és csak megsuhintotta a paritját, és eltalálta az oroszlánt. És tudta, hogy ez nem ő volt. Tudta, hogy ő csak összetolni tudta volna magát ebben a pillanatban, hogyha Isten nem készíti föl erre, ha nem erősíti meg. De aztán jött a következő oroszlán is, és akkor már még mindig félt, de számított rá, hogy Isten egyszer már megmentett, hát ha megment még egyszer, és megint leterítette. És Dávidnak kialakult egy meggyőződése arról, hogy Isten ezekben a helyzetekben vele van. És ez nem egy feltételezgetés volt, nem egy sarokba szorítom Istent azzal, hogy beleugrok egy helyzetbe, amiben vagy megmentesz, vagy elveszek. Mert akkor Isten azt mondja, hogy hát fiam, hát akkor elveszel. Hanem azt mondja, hogy Isten fölkészített engem. És ugyanez az elmélet, és aztán, ha megnézitek az írást itt ezelőtt, mielőtt ő kiállt Góliáttal, ez nem egy ilyen ad hoc döntés volt, 2 napig törte a fejét, utána járt a dolgoknak, jött, ment, gondolkozott, újra megkérdezte, hogy hogy van ez, gondolom imádkozott, és úgy gondolom hallotta ugyanazt a csendet, azt a megszokott, betanult, már tudom milyen az, amikor Isten vezet, menj ellene, ugyanúgy veled leszek. Emlékszel az oroszlán? Emlékszel a medve? Gondolod, hogy ezt a kutyát nem tudjuk ugyanúgy leteríteni? És hát ez... És nem is volt ő hős. Ő csak azt mondta, hey, dehogy is nem. Nem viccel, oda megyek, puk, fekszik, lecsapom a fejét, kész. Egy megtanult dolog volt. És honnan tudom én, hogy ez nem egy ilyen ad hoc mázlia volt? Úgyhogy itt van a következő vers, nézzétek csak. Saul így felelt Dávidnak, menj el, az Úr legyen veled. Tehát amikor Saul hallotta, hogy ez a fickó hitben fog menni, azaz nem elbizakodott, hanem hiszi, hogy Isten meg fogja menteni, akkor azt mondta, hogy jó, tegyünk egy próbát, de Saul így felelt, azt mondja, és felöltözte Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam, és levette Dávid ezeket. És itt jön Dávid bölcsessége. Azt mondja, figyelj, én nem azért megyek Góliát ellen, mert olyan ügyes vagyok, mert bármilyen természeti erőben bízok, hanem mert van valami, amit Isten megtanított nekem, és kipróbáltam, és figyelj, ez a páncél nincs benne ebben a képletben. Ezt Isten sosem mondta nekem, hogy én ebben a páncélban fogom úgy legyőzni Góliátot, ahogyan ő kiáll ellenem. Nem, Istennek megvan a maga módja, megtanított engem, hogy engem hogyan akar vezetni, és én így fogok menni ez ellen az óriás ellen. És ezt a páncélt, ne haragudj, le kell, hogy vegyem, mert nincs kipróbálva. Ha én most azt mondanám, hogy ide azt a Góliátot, én majd megölöm, akkor Isten megkérdezni, hé, Sanyi, ki van ezt próbálva? Úgy értem, hogy emlékszel rá, hogy mi ezt gyakoroltuk volna? Ültél velem a szimulátorban? Góliát legyőzés ügyben? Úgy értem, elmondtam neked valahogy, hogy kell ezt csinálni? Hát nem, de majd csak sikerül. Miből gondolod? Hát nem tudom, csak úgy gondolom. Na de mégis miből? Hát nem kéne gondolnom? Hát akkor lehet, hogy nem. Akkor mit kéne csinálnod? Velem kéne járnod éveken keresztül, ugyanúgy, mint ahogy Dávid velem járt. Meg kéne nézned, hogy mi az én akaratom. Meg kéne tanulnod, hogy hogyan gondolkozom. Meg kéne ismerned az ígéreteimet. Aztán hozzám kéne jönnöd személyesen hozzám, megkérdezve, hogy figyelj, ez az ígéret érvényes rám? És tőlem kellene hallanod, hogy igen, érvényes rád. És amikor teszel valamit, akkor azt nem elbizakodottan önmagadra támaszkodva, mint hogyha tudod, csíkhúzná a repülőt, hanem velem fogva a kezemet, te egy kisfiú vagy ebben a világban, oroszlánok között. Igen, legyőzöd az oroszlánt, igen, királya leszel ennek az országnak. Dávid volt a világtörténelem egyik legnagyszerűbb vezetője. Igen, király leszel, de fogd a kezemet, és ezen az úton én foglak vezetni téged, én foglak felkészíteni, én foglak felvértezni. Dávid a juhok mellett győzte le Góliátot. A juhok mellett, a szürke, nyomorult hétköznapokban, akkor, amikor hétfőn reggel fölkelt, és azt mondta, hogy nem akarok iskolába menni. Péntek reggel azt mondta, hogy nem megyek az üzletember találkozóra. Nem akarok. De aztán elmondott egy csendes imád, Uram, áld meg ezt a napot, és hallotta azt a csendes halk hangot, hogy de menj el oda. De nem megyek. De menj el. De miért menjek? Mert te tartod az órát. És akkor azt mondom, na jó, megyek. És aztán áldás lett, és aztán jó volt, holott úgy indult, hogy rossz lesz, és jó volt, és Isten velem volt ebben a pici dologban, és aztán azt mondja, hogy indítsd el azt az üzletet, de nem akarom, miért nem, mert rengeteg pénzt kell beletenni, de hát miért olyan nagy, mert elbukom, és aztán tényleg, de aztán mégiscsak sikerül, és 2 év, 3 év után Isten hű volt az ígéretéhez, és azt mondom, hogy oké, ha még egyszer bele kéne, megint meg tudnám csinálni. Nem én, hanem az Isten, aki harcolja a harcaimat. Nem én egyedül, hanem Isten, aki velem van. És mikor tanulom én ezt meg, ha nem a pici dolgokban, oké? A hit hősei azok nem hegyeket mozdítanak, hanem felszállnak hitben a nyomorult villamosra, és lyukasztanak egyet. És miért lyukasztanak? Mert azt mondják, hogy Istennel még ezt is megtehetem. Egy olyan őrültséget, hogy lyukasztok a villamoson. És tudom, hogyha ezt hitben teszem, és ezt Isten nem hagyja figyelmen kívül, azt mondja, hogy rám nézett a fiam, és tett valamit csak miattam. Nem tudom, és Isten mozdul a te pici kis válaszaidra. De ha nem teszed, ha mindig csak a saját fejed után mész, ha te éled a saját életedet, hogyha ha azt mondod, hogy nem, én, akkor sosem képzed ki az érzékeidet arra, hogy meghalld Isten vezetését, akkor sose tanulod meg, hogy milyen ővele járni. A katonák, akiknek az élete múlik a másikon, akiknek az élete múlik azon, hogy ismerik-e egymást, hogy csapatban egy szívvel, egy lélekkel, egy tervvel tudnak-e mozdulni, azok úgy indulnak egy halálos küldetésbe, hogy csak úgy, hogy értem, gyere, szállj föl a repülőre, közkatona, miért? Aztán adják föl rád az ejtőernyőt, miért? Azért, mert ki fogsz ugrani, de még sose ugrottam. És lent pedig, tudod, az ellenséges vonalak mögé, a kiképzett profi katonák közé, és neked kell kihoznod azt a hadifoglyot, az úgy megy, hogy csak úgy kilöknek? Évekig tanulják, összegyakorolják, megbeszélik, a terveket ismerik, az egyik mozdul, a másik tudja, mit kell csinálni. Neked is így kéne járnod Istennel. Ismerned kéne őt, a szívét, a személyét, hogy bízhatsz benne, és aztán a tervét, a kijelentett akaratát, ami világosan le van írva. És nagy szabadságod van, úgy értem, a szabad fia vagy. Jobbra mész, balra mész, Isten azt mondja, rendben van, csak hitben tedd, fogd a kezemet. És ha jobbra mész, én megyek veled jobbra. És ha nagyon jobbra mész, akkor szólok majd, hogy hé, Sanyi, nem arra kéne menni. De én arra akarok menni. Biztos? Igen. Akkor menjünk még egy picit arra. És akkor, amikor már nagyon sűrű a bozót, és már nem nagyon jutunk, akkor Isten megint szól csendben. Esetleg mit szólnál, ha mégis balra kanyarodnánk egy picit? Hát lehet, hogy nem rossz gondolat, de még menjünk tovább. Jó, menjünk még egy picit tovább. És amikor már nyakig vagyunk a trutyiban, akkor végre megfordulok, és Isten segít a trutyiból gyorsan kijönni, de tanít. És aztán csendben azt mondja, hogy emlékszel, 2 kilométerrel ezelőtt szóltam először, hogy balra kéne menni. Hát így rémlik valami, most, hogy így mondod. Semmi baj, tök jó, mert legalább ezt is megnéztük. És aztán legközelebb szól, balra. Hát ez ismerős. De menjünk jobbra, biztos jobbra kell. De akkor már a másodiknál meghallom, hogy balra, jó, akkor balra, rendben. De megtanulok Istennel járni. Bölcsesség költözik a szívembe. Bölcsesség. Természet feletti bölcsesség. Uram, ha megtámadom ezt az ellenséget, győzni fogok? És ugyanaz a hang, amelyik mondta, hogy balra, azt mondja, hogy győzni fogsz. Honnan tudod, Sanyi? Hát, öregem, ha én ezt most elmondom, nem fogod elhinni. Maradjunk annyiban, hogy tudom. És de ez feltételezgetés, ha nem tanultál meg járni Istennel. Viszont a legjózanabb és legvilágosabb bölcsesség, ha ismered az ő csendes halk hangját. És egy írásrészt hadd olvassak föl nektek Efézusból, ahol Isten leírja a kiképzőtábort. Oké, tehát katona akarsz lenni? Ennek a világnak az egyik győztese? Akkor iratkozz be a kommandós iskolába. Nem tudom, ez egy jó példa, de végül is igen. És oké, tehát azt gondoljátok, hogy Isten az egy ilyen tej föl a levegőben, és tudod, így köd, és akkor mindenki csak úgy elengedi magát, és akkor az élet úgy rendben majd. Nem! Isten normális. Úgy értem, az ő valósága egy nagyon konkrét, nagyon érthető, egy olyan valóság, amihez lehet viszonyulni, amit lehet érteni, amiben lehet érvényesülni, ahol hatalmas szabadság van, de vannak szabályok, amik rendet teremtenek. És a mód, ahogy veled bánik, az nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, mint ahogyan egy apa bánik a gyerekével, mint ahogy egy kiképző tiszt, mint egy tanár bánik a tanítványával, a diákjával, ahogy egy kiképző tiszt, aki szereti a katonáit, bánik a katonáival, valószínűleg kemény lesz, sok dologban kemény lesz. Úgy értem, öregem, ha még egyszer kidugod a fejedet a lövészárokból, akkor át ütök rá. Miért? Mert az igazi helyzetben a golyó üti át a fejedet, és nem én adok neked egy taslit, és nem vagy hajlandó megérteni. Valószínűleg szigorú lesz néhány kategóriában. Akkor a másik úgy bánik veled, mint ahogy egy légitársaság bánik a pilótáival. Figyelj, hatalmas felelősséget bízok rád. Egy sok százmillió dolláros repülőt, de sok száz ember életét. Egy bonyolult, összetett szerkezetben te leszel a vezető. Te leszel a pilóta. Hey, öcsik, gyere, ülj be! Itt van a slusszkulcs, aztán repülj egyet. És hogy tudod, spóroljunk az embereket, is beültetjük. Gondolod, hogy így csinálják? Évekig tanulja, de a lényeg, szimulátoron gyakorolja. Szimulátor. Miután 3 évet tanult, és először beengedik abba a gépbe, azelőtt szimulátoron 1000-szer repült. Isten nagyon hasonlóan csinálja. Azt mondja, hogy veled vagyok, szeretlek, mint apa a gyerekével. Tanítlak, mint egy gyereket az iskolában. Veled vagyok, mint ahogy a tiszt vele van a közlegénnyel, és aztán gyakorlom veled szimulátoron és élesben. Az ima egy olyan dolog, ahol te megbeszélsz valamit Istennel, de ahol egy valódi természetfeletti élményben, lélekben átélheted azt az eseményt, amit később valóságosan is meg kell csinálnod. És ez nem transzcendentális meditáció, ahol mindössze a lelki erődet szeded össze, és ez is hasznos, ugye? A kosarasok, akik gyakorolják a kosáradobást, és azok, akik mentálisan gyakorolják a kosáradobást, hasonló fejlődést érnek el az eredményeikben. Nem, itt nem erről van szó, nem csak erről, hanem arról, hogy Isten természetfeletti módon megmutatja, hogy milyen lesz az az esemény, átéled érzelmileg, átéled a lelki tényezőit, és ami a legfontosabb, megmutatja természetfeletti módon, hogy milyen az ő ereje abban a helyzetben. Tehát megmutatja, hogy oké, hogy néz ki, amikor te szembenézel vele, esélytelen, és utána megmutatja, hogy ő hogyan fog közbeavatkozni, ő hogyan fog téged felkészíteni, ő milyen módon ad neked erőt arra, hogy azt megcsináld, amire elhívott. Olyan, mint egy szimulátor, ámulatos. Ámulatos. Dolgokra úgy fel tudsz készülni imában, hogy a dolog szinte rutinszerűvé válik, mire oda kerülsz. Vagy legalább, de semmiképpen sem rémisztővé. És itt a kiképzőtábor. Efézus 4, 11. 11-től, Efézus 4, 11. Azt mondja, itt Jézus Krisztusról beszél, és azt mondja, ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Oké, mik ezek? Ezek tisztségek. Az apostolból 12 volt. Ők voltak a csúcsgórék. Ők voltak azok, akiken keresztül az új szövetséget Isten közölte. Ők fektették le az alapokat. Aztán proféták, a proféta az az, aki Isten akaratát közvetíti. A régi időkben, amikor még Isten új kijelentéseket tett, akkor a proféták voltak azok, akik lejegyezték a Bibliát. A napjainkban a proféta az, aki tanítja a Bibliát. Nincs új kijelentés. A Biblia egy lezárt alkotás. Úgyhogy nincs az, hogy hó, Isten azt mondta nekem, hogy, hanem az van, hogy Isten azt mondta, hogy, és olvassuk el. Jó, a evangélista az az, akinek a szívén van, hogy a hírt elvigye másoknak. A mai világban emberek nem úgy nőnek föl, hogy tudnak Istenről. A mai világban inkább úgy nőnek föl az emberek, hogy nem tudnak Istenről. Valakinek el kéne mondania, valakinek szólnia kéne nekik, hogy van egy evangélium, van egy örömhír, hogy Isten semmi más nem kér, csak egyszerű hitet, hogy Jézus Krisztus rendbe rakott mindent, kifizetett minden hibánkat, minden bűnünket, és csak el kell fogadnunk őt egyszerű hit által, és örök életet ad. De ezt meg kell tennünk, ez a felelősségem, a szabad akaratommal. Vagy aláírom a szerződést, vagy nem. Vagy tudomást veszek Istenről, vagy nem. Vagy meghajtom a fejemet előtte egy lelki értelemben, vagy nem. az evangelistának a szívén van, hogy szóljon másoknak. A Péter szerintem egy ilyen ember, akinek természetes, hogy szól. Hé, tudok egy választ az életre. Te is ismered? Nem? Akkor gyere, megmutatom. És természetes. És ez egy ajándék Istentől. És aztán vannak pásztorok és tanítók. A pásztor egy olyan valaki, aki törődik a csapattal. A pásztort hívhatnánk úgy, hogy vezető. Spéci vezető. Az, aki így kell és így fekszik. Mások. Hogyan törődés, gondoskodás. Mi a problémád? Engem érdekel. Én azért vagyok, hogy gondoskodjak a nyájról. És aztán a tanítók. Tanítók. Micsoda gondolat? Tanít. És ezt Isten találta ki, egy kiképző rendszert. Miért? Azt mondja, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Kik a szentek? A szent annyit jelent, hogy egy meghatározott célra külön választott. Ez a szent. Megszentelni annyit jelent, én veszem ezt a papírt, és félreteszem, és semmi másra nem használom, csak könyvjelzőnek. Én most megszenteltem ezt a papírt. Egy célra elkülönítettem. Most minden ember, aki hisz, aki elfogadja Jézus Krisztus, mint a megváltóját, azonnal megszentelődik. Isten azonnal elkülöníti őt, és átviszi őt a saját országába. Kik a szentek? Ti mind. Én. A katolikus egyháznak ez a szép elképzelése, hogy haláluk után ők valakit szentté nyilvánítanak, egy elég büszke és elég arrogáns elképzelés. Isten az, aki megszenteli a hívőt a hit pillanatában. Ez egy nagyon biblikus kategória. Na, úgyhogy minket föl kell készíteni mire is? A Krisztus testének építésére és a szolgálatra. Oké, mi a Krisztus teste? Ez egy szinoníma, egy jelkép. A Krisztus teste a gyülekezetet jelenti, az egyházat. Ezt a képet használja Isten azért, mert a hívők közössége olyan, mint egy test. Van feje, nyaka, válla, különböző részei, mind fontos, de nem egyformák. Van egy egység, de van egy hihetetlen sokféleség. Hé, én kis új vagyok, nem vagyok olyan, mint a hüvelykúj. És ne is akart, hogy olyan legyek. És nem is az a dolgom, de mégis része vagyok a testnek. Van egy hatalmas egység, de van egy sokféleség. És ezt a testet építeni kell. Hogyan? Mennyiségben. Vannak emberek, akik meg kéne térniük, de még nem tudnak róla, és minőségben vannak, akik már megtértek, de azt se tudják, hol vannak. És ezt az építést maga a test csinálja. Biológiából ez ismerős? Te orvos vagy, nem? Valahogy így működik, nem? Úgy értem a fizikai életben is. A sejtosztódás, benne van az üzenet, önmagát építi fel a test, nyilván először az anyamés segítségével, onnan kapja a tápanyagot, nem értek hozzá annyira, de a hasonlat valamilyen szinten jó. És mi a cél? Míg eljutunk mindnyájan a hitnek, azaz a nem látható dolgokról való meggyőződésnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Tehát Isten azt akarja, hogy felnőjünk egy érett felnőttségre, ahol két dolgot akar elérni. Az első, hogy ismerjük a valóságot olyannak, amilyen. A teljes mélységével. Hitet akar. A hit teljességére. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ebben minden benne van. Ez egy világkép. Azt akarja, hogy olyan emberek legyünk, akik értik, hogy hol vannak. Akik tudják, hogy miben élnek. És a második az Isten fia, Jézus Krisztus megismerése. Miért? Mert ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, a valóság és az élet. A valóság legvégső tényezője az egy személy, Isten. Ő a végső oka mindannak, ami van. Ha őt ismered, akkor mindent ismersz. Ha ővele jársz, akkor mindent tudsz az életről. Miért? Mert ő az, aki erőt ad neked mindenre. Mert ő az, aki minden mögött ott van. Mert ő az, aki től, által és ért van minden. Amikor szembe találkozol egy nehézséggel, akkor tudod, mivel találkozol szembe? Egy olyan nehézséggel, ami csak azért van ott, mert Isten megengedte. Amely csak azért maradott, mert Isten esetleg még akarja, hogy ott maradjon. Ha a legrövidebb út két pont között Istenen keresztül vezet. A legrövidebb út arra, hogy elmozdíts egy hegyet, az az, hogy megkéred Istent. És ő azt mondja, hogy figyelj, azt akarom, hogy ezt megtedd, és én veled leszek. Vagy ülj le, és én elmozdítom a hegyet. Ezt már Isten dönti el, hogy mire tanít meg, de amit meg kell tanulnunk, az értenünk kell a világunkat, hogy hogyan működik, és értenünk kell ennek a világnak az urát. És hogy egy hosszú történetet befejezzek, mindez csak egy személyes kapcsolatban lehetséges, és működik igazán. Nagyon sok hívő megteszi azt, hogy oké, megtanultam, hogy hogy működik a világ. Megtanultalak téged is, Isten, ismerlek. Tudom a törvényedet. Csá, most már megyek és élek egyedül. Élem a te életedet, élem a te akaratodat nélküled. És Isten azt mondja, hogy nem ez a cél, nem ez a cél. Az egésznek tudjátok, mi a célja? A kapcsolat. A kapcsolat. Te meg Isten. Te meg Isten. És mindezt csak azért kell megtanulni, hogy ez a kapcsolat jól működjön. Az a két ember, aki együtt harcolt, nem tudom melyik háborúban, és többször megmentették egymás életét, lehet, hogy életük végéig a legjobb barátok lesznek. És a kapcsolatuk messze túlnő azon, amit csináltak, vagy amit csinálnak. A kapcsolat maga a lényeg. Isten azért teremtette az embert, hogy családja legyünk. Hogy a fiai legyünk, hogy az örökösei legyünk. Hogy örökké ebben a kapcsolatban éljünk, és ebben a kapcsolatban ő a teljes hatalmát átadhassa nekünk, és gyakorolhassa rajtunk keresztül. Tudod, milyen az, amikor az amerikai nagykövet elmegy valahova? Az olyan, mintha Amerika ment volna el valahova. Az elnök utasítását a nagykövet viszi a magyar, nem tudom, miniszterelnöknek. Vagy üzenetét. Az olyan, mintha az amerikai elnök jött volna. Ha te mész valahova Isten nevében, az olyan, mintha Isten menne. De ez lehetetlen kapcsolat nélkül. Kapcsolatra vagyunk teremtve. A szükségeink, amik után úgy kiáltunk, szeretet, biztonság, fontosság, érték, erkölcs, csak kapcsolatban értelmezhető. A kocsim sose fog szeretni. Csak egy játékszerem lesz, amivel elfedem a szeretet utáni vágyamat. A karrierem sose fog igazán fontossá tenni, mert csak egy viszonylagos érték. És az egyetlen dolog, és erről akkor már csak jövő héten beszélhetünk, ami igazán fontossá tehet, az az, hogy ha a világ mindenség ura, az a lény, aki mindent teremtett, akinek a kezében van az összes fizikai, gazdasági, pénzügyi hatalom, aki minden fölött van, de közben olyan szelíd, mint egy galamb, a szemedbe néz és azt mondja, hogy a fiam vagy, szeretlek, és tökéletes vagy. Egy nap az én trónomon fogsz ülni. Te vagy a trónörökös. Te vagy egyike azoknak, akik örökkön örökké fognak uralkodni az én nevemben. Mindegy, hogy most mit csinálsz. Mint amikor Pistike ül a homokozóban, és kis várat épít, és leomlik az egyik kis bástya, amit épített, és sírni kezd, és azt mondja, hogy én ügyetlen vagyok, és nem vagyok elég ügyes, és rossz vagyok, és csúnya vagyok, és biztos nem szeret a mami, mert nem tudok ügyesen homokvárat építeni. És aztán a mami elmagyarázza neki, hogy a te értéked nem az, hogy milyen ügyesen építesz homokvárat, hanem az, hogy az én gyerekem vagy, hogy ember vagy, önmagadban vagy értékes, és nekem vagy fontos, és én pedig a mindenség ura vagyok, és a trónomra foglak ültetni. Ez a Biblia üzenete. Oké, tud-e ilyen énképet adni neked az, hogy ügyesen építesz homokvárakat? Nem, én nem akarok Isten fia lenni, én az ügyes homokvárépítő Sanyi akarok lenni. És úgy akarok járni ebben a világban, hogy én építem a legügyesebben a homokvárakat. Ez az én képem. Igen, a helyzet az az, hogy így élünk. A karrierünkkel, a bölcsességünkkel, a diplomáinkkal, a pénzünkkel, a különféle teljesítményünkkel mérjük magunkat, és egyenlőségjelet teszünk közé. És néha ez büszkeségre sarkal, mert sikeres emberek vagyunk, néha pedig szörnyű énkép rombolásra, mert sikertelenek. Én egy senki vagyok, akinek semmi se sikerül, semmit se tudok, mit tudok adni ennek a világnak. És Isten azt mondja, hogy figyelj, a legnagyobb sikered azt hazudja, hogy csak ennyi vagy. Csak ennyi. És a legnagyobb kudarcod is ugyanezt csinálja, azt hazudja, hogy csak ennyi vagy. Ez mind hazugság. Te valójában az én fiam vagy. És erről jövő héten beszélünk, de mindezt ezen a kiképző táboron keresztül lehet. Azt mondja, mi eljutunk minnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító rovasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Ez a harci feladat, felnőni ahhoz, aki szeret minket, és aki a végtelen erőforrásunk ebben az életben. Sehogy másképp nem lehetséges, csak a szabad akaratoddal, csak azzal, hogy azt mondod, hogy követni akarlak. És Isten adott pásztorokat, tanítókat, testvéreket a gyülekezetben, adott egy gyülekezetet, ami gyakorlatilag annak az intézménye, idézőjelben, ahol ezt a kiképzést meg lehet tenni. És hiszem, hogy a gyülekezet az a hely, ahol a legjobb barátaidat fogod megtalálni, azokat, akik az életüket is hajlandók odaadni, érted? Nem mindenki, persze. De egy-két-három embert fogsz találni, akik közelebb lesznek hozzád, mint a testvéred. Akik jobban fognak szeretni, mint ahogy a szüleid szerettek. És lesz egy pásztorod, akit Isten egy nap el fog számoltatni azért, amit neked mondott, amit neked tanított, aki ezzel a félelemmel és rettegéssel kel föl minden nap, hogy Isten engem bízott meg azzal, hogy az ő királyait, az ő eljövendő királyait neveljem, pásztoroljam. És azt gondolom, hogy hálásak lehetünk Istennek ezért a rendért. Hogy nem egyedül kell valahol egy barlangban gyökereket rágcsálva rájönnünk arra, hogy mi az igazság, hanem hogy emberek kitaposták már előttünk az utat, és mi beállhatunk ebbe az útba felelősen, kritizálva, azt mondva, hogy hé, tényleg úgy van? És ha tényleg úgy van, akkor azt mondom, hogy köszönöm. De ha nincs úgy, akkor azt mondom, hogy szia, Kinga. Úgyhogy köszönöm, Isten áldjon meg benneteket, tényleg elhúztam az időt, akinek mennie kell, nyugodtan, főleg ha a fekete listán még nincs 3 pontod. Neked már van 2. Úgyhogy köszönöm, Isten áldjon titeket. Egy gyors imát azért még mondjunk el. Drága Jézus, kérünk téged, hogy egyszerűen húzd el a függönyt, hagyd nézzünk be ebbe a valóságba. Engedd, hogy meglássuk, hogy legalább egy pillanatra lássuk, hogy mit is jelent, hogy te velünk vagy. Hogy te vagy a mi erőnk, hogy te vagy a mi bölcsességünk, hogy te vagy a mi megszentelődésünk, hogy mindent te akarsz csinálni bennünk és rajtunk keresztül, és közben nekünk adod a dicsőséget, minthogyha mi tettük volna. Ámulatos Urunk! És ha van köztünk valaki, aki esetleg még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor itt a lehetőség. Csak egész egyszerűen mondd neki, hogy elfogadlak, aláírom, értem, hogy nem élhetek egyedül. Értem, hogy nem tudom megváltani magam. Értem, hogy nem tudom önmagamat kihúzni a saját hajamnál fogva a helyzetemből. Segítségre van szükségem. Adj örök életet. Segíts, Uram! És ez az egyszerű ima, mivel azt ígéri Isten, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, örök életet ad neked. Isten szelleme beköltözik a te szellemedbe, és örökre veled marad. Köszönjük ezt neked. Hogy lehet ez ennyire egyszerű? Hogy tehetted ennyire egyszerűvé? Köszönjük. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, köszönöm. Mondtam, hogy hősök vagytok. De tényleg, a hétköznapi hősök, akik, hogyha Istennel járnak, akkor abban a helyzetben, amikor eljön az idejük, nagy dolgokat fognak véghez vinni.